nem a fájdalomtól, hanem a félelemtől válik az ember irányíthatóvá. Millás reggeli.
Hallottuk ezt a kis skriptet, amit ugye lejátszottunk, hogy nem a fájdalomtól, hanem a félelemtől válik az ember irányíthatóvá. Na, egy kicsit ezt érezzük koronavírus ügyben is, hogy tulajdonképpen kell-e aggódnunk. Ezt fogjuk dr. Jakab Ferenccel, a Pécsi Egyetem virológus professzorával megbeszélni. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok mindenkinek!
Először két, hát hogy is mondjam, viselkedési formával kapcsolatban ossza meg a véleményét, legyen kedves velünk. Az egyik csoportja honfitársainak azt mondja, hogy nem kell aggódni emiatt a koronavírus miatt, mert hogy influenzában sokkal többen halnak meg, ez nem egyéb, mint riogatás. Erre mit tud mondani, professzor?
Valóban van egy ilyen véglet az embereknek is, aki ezt mondja, hogy van egy olyan véglet az embereknek is, aki teljes mértékben pánikol.
Igen, ezt akartam utána a második kérdésre.
Igen, vártam is, igen. És akkor az lett volna a válaszom, hogy a kettő között. Úgyhogy most elő, úgyhogy tulajdonképpen a kettő között van az igazság, mint mindig.
Mert
azt kell mondani, hogy jelen pillanatban Magyarországon nincsen fertőzött, nincsen regisztrált beteg, pánikra, félelemre Magyarországon jelen pillanatban semmi okunk nincsen. Uh-huh. Mindazonáltal ezt a problémát komolyan kell venni. Mert azt kell mondjam, sajnos, hogy egy világjárvány, egy pandémia küszöbén állunk. Nem léptük még be ezt az ajtón, nem léptük még át ezt a küszöböt, de ott állunk a küszöbön. Uh-huh. Rajtunk embereken, a mi cselekedeteiken, a mi hozzáállásunkon nagyon sok múlik azon, hogy lesz-e ebből valódi világjárvány, vagy nem. Tehát azt kell mondjam, hogy valahol az igazság a két tábor között.
Uh-huh. Hát ha rajtunk múlik, akkor én nem vagyok túlságosan optimista.
Mert hogy a környezetvédelem is rajtunk múlik, aztán hol tartunk benne?
Igen, hát őszintén vagyok, én sem vagyok optimista, tehát ezt meg kell mondjam őszintén. Ugye néhány héttel ezelőtt csak Kínára fókuszáltunk, arról is hasonlott mindenki, hogy milyen nagy baj van Kínában, most meg arról hasonlott mindenki, hogy milyen nagy baj van Olaszországban. Tehát néhány héttel ezelőtt az egyik interjúban azt mondtam, hogy a kínai koronavírus járvány olyan, mint egy időzített bomba, ami fölrobban és a repeszei szétrepülnek, akkor ahol egy ilyen kis repertarab le fog esni, ott ki fog alakulni egy új klaszter, egy új góc, és másodlagos terjesztési láncok fognak megindulni, és ez megtörtént. Sajnos azt látjuk, hogy Kínán kívül is elkezdett terjedni a vírus.
Oké. Először is, akik legyintenek erre a vírusra, azok azt mondják, hogy alig veszélyesebb, mint egy átlagos influenza, és mindig hozzák a számokat, hogy egy átlagos influenza járványban mennyien halnak meg. Ehhez képest ez a koronavírus mafu a mortalitást illetően. Miért van ez a nagy aggodalom? Miért van karantén Kínában? Miért van karantén most már Olaszországban is, akkor, hogyha ez nem ennyire veszélyes?
Hát mert nem smafu. Tehát aki ezt mondja, az akkor lehet, hogy a számokban él, de jelen pillanatban ez a vírusról azt tudjuk, hogy a halálozási arány az első számadatok alapján még soha messze nem végleges, lehet alacsonyabb is, magasabb is, azon átlagosan kb. 2% körül mozog, valóban Kínán kívül egyébként ez az arány ez alacsonyabb. Uh-huh. Én számokat nem tudok mondani. Őszintén, hogy én nem vagyok itt, mert a szakértő nem is vág a kutatási profilomba. Én egyet tudok. Én azt tudom, hogy ez a vírus körülbelül olyan 15-17% az embereknek súlyos állapotba kerül, 4%-a pedig kritikus. Na most, ha ezt összeadjuk, akkor ez körülbelül olyan 20-21%, 22%, uh-huh. Teljesen változnak a számok. Nyilván, de 20% körül mozog. Azért azt gondolom, hogy egy 20% körüli súlyos és kritikus betegségben lévő embereknek a helyzet az nem mondható smafunak. Azért, tehát nyilván azt gondolom, hogy a koreloszlás is más, tehát tudjuk, hogy az idősebbeket, a krónikus vagy egyéb alapbetegségben rendelkező embereket betegíti meg súlyosabb, illetve a halálozás is közülük kerül ki nagyobb arányban, de akkor is gondoljunk bele, 20% az embereknek valamilyen, akár intenzív terápiás beavatkozásra szorul, ami egy magas szám.
Uh-huh. Egy kicsi zavar van a fejekben abban a kérdésben is, hogy ugye vannak olyanok, akik nagyon súlyos állapotban vannak, és vannak olyanok is, akik hordozzák ugyan a vírust, kimutatták ezt tesztekkel, de mégsem mutatnak tüneteket. Itt van például egy hallgató írja, hogy van a Japánban pozitív tesztet produkált magyar, jól van, nem lázas, nem kög, addig itthon azt mondják, hogy a tünetek jelentkezéséig nincs értelme szűrni, mert nem kimutatható a fertőzés. Tehát akkor az a kérdés, hogy ez mennyire kimutatható ez a fertőzés, vagy mennyire nem, mert akkor miért nem szűrnek mindenkit a repülőtereken mondjuk?
Hát mert nincs kapacitás, azt mondom. Tehát azért tegyük tisztába ezt a dolgot. Tünetmentes vagy enyhe tünetekkel lévő betegek, mondjuk inkább hordozók, valóban vannak, de ők nem betegek. Az, hogy ők milyen mennyiségben ürítik a vírust, az egy nagy kérdés. Erre jelen pillanatban nincsen tudományos adat, hogy ők képesek ténylegesen komoly fertőzéseket alakítani, hiszen azért nézzük meg, hogy ezek a betegek körülbelül 2% az arányuk, ezt is tudjuk, nagyjából 1,8-2%. Elképzelhető, hogy hordozzák a vírust, elképzelhető, hogy egy nagyon érzékeny molekuláris biológiai teszttel őket pozitívnak mondjuk, de a szervezetükben nincsen annyi vírus, nincs olyan mennyiségben, hogy mondjuk ezzel komoly fertőzési láncot indítanának el. Erre jelen pillanatban a választ nem tudjuk, azt tudjuk, hogy valóban vannak ilyen tünetmentes hordozók. Miért nem szűrnek mindenkit a repülőtéren? Azért, mert jelen pillanatban gyors teszt erre a vírusra nincs. Gyors teszt alatt mit értek? A gyors teszt az például a terhességi teszt, ami mondjuk másfél-két perc alatt, 5 perc alatt meghoz az eredmény. Jelen pillanatban a vírus egyértelmű kimutatására a molekuláris biológiai módszereket kell alkalmaznunk, ami körülbelül olyan 2-2,5-3 órát vesz igénybe. Tehát egyszerűen fizikális képtelenség ezeket az embereket mind megszűrni. Kísérletek és tanulmányokként vannak az egészséges emberek szűrésére, hogy megvizsgálják azt, hogy körülbelül milyen arányban, milyen százalékban lehetnek ezek a tünetmentes hordozók. Ilyen kísérleti kutatási céllal lehetséges. Járványi szempontból azt gondolom, ez kivitelezhetetlen, és nincs is értelme.
A következő kérdés az az, hogy volt már ugye hasonló ijedelem, és akkor viszonylag gyorsan megtalálták a védőoltást ehhez. Gondolom most is gőzerővel dolgoznak a védőoltásnak a kifejlesztésén, ugye?
Így van. Hát, hogyha hasonló ijedelemre gondol, akkor a H1N1 egy influenza vírusra gondolom én, ahol egy gyorsan volt oltás. Igen. Ne felejtsük el, hogy az azért volt gyorsan oltás, volt, mert egyébként volt és van is egy szezonális influenza vakcina. Tehát gyakorlatilag ott annyi történt, hogy ez az új pandémiás influenza törzset, azt egyszerűen kicserélték az oltóanyagba, azt kezdték el alkalmazni, és egy jól bevált, engedélyezett oltási metodológia van, amit tudtak alkalmazni. Na most a jelen pillanatban a koronavírus tekintetében ez nincs. Tehát a vakcina fejlesztési kutatások azok folyamatosan folynak. Tudom, hogy nagyon sok laboratórium már egy előre haladott állapotban van, akár a humán klinikai tesztek megkezdése előtt is, de azt gondolom, hogy ezeknek a lefolytatása, ezeknek a kiértékelése és az adminisztratív engedélyeztetési procedúrák elvégzése, az még nagyon komoly hónapokat, akár egy évet, másfélet is igénybe vehet. Tehát ennek a vírusnak, vagy ennek a járványnak a megállását és megfékezését ne a vakcinától várjuk, én azt gondolom.
Még egy nagyon fontos témát terítékre kell hoznunk. Ugye berobbanhat-e ez a járvány Európában is? Ugye Olaszországban elég komoly járványvédelmi intézkedések vannak, de ugye mivel azt lehetett olvasni, hogy 2 hét a lappangási ideje ennek a betegségnek, akik most karanténban vannak, azok 2 hétig ide-oda utazgathattak, és akár fertőzhettek is. Tehát ez azt vetíti előre, hogy talán akkor más országokban is hasonló intézkedésekre lehet szükség.
Egyértelmű. Tehát azt gondolom, hogy megjósolni nem lehet, hogy ennek a járványnak Európában hol lesz, vagy mi lesz a vége. Én azt gondolom, hogy számolnunk kell azzal, hogy hazánkba is bekerül a vírus, számolnunk kell azzal, hogy Magyarországon is kisebb vagy nagyobb mérvű, de járványos helyzet, járványos állapot alakul ki. És mindig azt szoktam mondani, hogy az elmúlt hétvége egy fordulópont volt a járvány történetében, ugyanis ugye látjuk azt, hogy Kínán kívüli újabb másodlagos terjedés láncolatok indultak meg szerte a világon. Ez előrevetíti azt, hogy mindenkinek fel kell készülni esetleges járványhelyzetre.
Uh-huh.
Na, ez lenne a kérdés. Bocsánat, csak fejezze be a gondolatot, a világért nem vágni.
Ha kitegye fel a kérdést, mert lehet, hogy akkor...
Igen, hogy ugye ilyenkor is mennek a téveszmék, hogy, és legyen ez az utolsó kérdés, hogy mit lehet csinálni? Hordjunk arcmaszkot, mint Ázsiába, spájzoljunk be élelmiszerekből, és maradjunk otthon, tegyünk a cégeknél készfertétlenítőt, mert vannak olyan intézkedések, ahol ezt már megtették bizonyos cégek, erről mi is értesültünk, kerüljük el a koncerteket, ne utazgassunk a világba repülővel, tehát mit lehet tenni, hogyha az ember szeretne ebből kimaradni?
Jó, egy tegnapi interjúban én a maszkokat említettem, és hatalmas port kevert a médiában, az egész ország, úgyhogy szeretném rendbetenni, jó? Két különböző dologra beszélünk. Van az egyszerű sebészi maszk, amit a fülünkre akasztunk, és a fogorvos használja például, amikor elmegyünk a fogászatra. Ez a sebészi maszk. És van az úgynevezett FFP2-es, FFP3-as maszk, amit egyébként félállarcnak is hívják, ami egy teljesen az arcra simuló, az teljesen lezáró és kilégző szelepen rendelkező szűrő maszk. Most szeretném még egyszer elmondani, hogy a sebészi maszkok alkalmazása egészséges emberek esetében teljesen lényegtelen és nem javasolt. Sebészi maszkot az hordjon, aki beteg. Ezt azért tegye meg, mert a hirtelen meginduló köhögés, ruhamok vagy tüsszentés nem terjeszti el a kórokozót a környezetében, és ezzel védi tulajdonképpen a környezetét, a lakosságot. Aki egészséges, ne hordjon sebészi maszkot, mert kifogynak, ha kifogynak a készletek, úgyisten, tényleg nem marad azoknak, akik tényleg betegek lesznek. Ha védekezni akarunk a vírus ellen, mert el kell menni a boltba, mert el kell venni a gyereket az orvoshoz, bármi, akkor FFP2-es, FFP3-assal, maszkkal tudunk védekezni, és ezek azok, amik ténylegesen megszűrik azokat az apró cseppeket, amelyek a vírust szállítják, és amelyeket belélegzünk. De ezt is felhívnám mindenki a figyelmét, hogy indokolt esetben, de csak ez használ. Uh-huh. És hogyha mit tudunk tenni járványi helyzetben? Négy alapvető fontos dolog van. Egyfelől szakmai szinten is meg kell változtatni a kommunikációs stratégiáinkat. Azt, valóban azt kommunikáljuk, és így is van, nincs oka pánikra, nincs oka félelemre Magyarországon, de bizony most már el kell kezdeni azt is kommunikálnunk a lakosság felé, hogy mi van akkor, hogyha járvány van, milyen intézkedéseket kell megtenni, ha egy járványügyi helyzet kialakul. Ez nagyon fontos. Ne akkor legyen pánik, ne akkor legyen tolongás a boltba, és egymás taposása a víztér, mert semmi értelme. Uh-huh. Amit most nagyon fontos, és három dolgot kell szem előtt tartani. Egy, hogy az időseket a krónikus betegségben, vagy alapbetegségben szenvedőket védeni kell, őkre, őrájuk figyelni kell, hiszen ők a legérintettebb csoport a vírusfertőzés kapcsán. Kettő, figyelni kell, és be kell tartani a hatóság utasításait. Jelen pillanatban ez a Nemzeti Népegészségügyi Központ, amit a hatóság mond, úgy kell eljárni, és szigorúan ezeket az intézkedéseket meg kell tartani. És a három, figyeljünk saját magunkra és a környezetünkre. Mossunk gyakran kezet, rendesen, szabályosan, napjában többször. Fertőtlenítsünk, ne köhögjünk a levegőbe, ne tüsszentjük a tenyerünkbe, használjunk zsebkendőt, használjuk a könyökhajlatunkat, hogyha itt nincs nálunk zsebkendő. És bizony azt kell mondjam, gondolkozzunk el az üdvözlési szokásainkon. Egy járványügyi helyzet esetén nem kell kezet fogni minden esetben, és nem kell minden második emberek puszítani az útra. Ez teljesen fölösleges. Tehát ezekkel az alap dolgokkal így kell nagyon-nagyon sok mindent tehetünk azért, hogy ez a járvány akár ha lesz is, lassuljon, vagy akár megálljon, és ne terjedjen nagy ütemben tovább. Figyeljünk oda, ez a legfontosabb, és próbáljuk meg ezeket az intézkedéseket saját magunkba rögzíteni, gyakorolni, hogyha oda kerül a helyzet, akkor már alapból is zsigerből jöjjenek.
Jó, nagyon szépen köszönjük. Még egy kérdés, immunerősítés, mert ezt is a hallgatók, hogy akkor immunerősítés kell-e megelőzésként, jó lehet-e ez?
Én ebben az immunerősítés, ez egy nagyon szép szó, az immunrendszert alapvetően azt gondolom elég nehéz erősíteni. Van, akinek
hát én
van,
mindig félmeztelenül tornázok hajnalban 4 fokba, gondolván, hogy ezzel...
Az például nagyon hasznos lehet. Nem tudom, természetesen a vitaminok alkalmazása, az ásványok alkalmazása, az minden tekintetben jó. Csak a koronavírus esetében gondoljunk bele, hogy egy influenza szezon közepén vagyunk. Egy vagy bármi más megelőzési vírusos infekció esetében, C-vitamin és ezek az olajtetkések természetesen jók, nem gondolnám, hogy egyébként elkerülhető ezzel a vírusfertőzés, de azt kell mondjam, hogy lehet, hogy csökkenthető a tünetek kialakulása vagy mondjuk a betegség befolyása. Könnyebb és zavartalan a terhelés.
Hát, professzor úr, nagyon ránk fért ez a beszélgetés, én úgy érzem, nagyon-nagyon hálásak vagyunk, hogy elmondta mindezeket. Gyanítom, fogunk még erről a témáról beszélgetni, akkor megint tárcsázzuk. Nagyon szépen köszönjük még egyszer.
Én köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra.
Minden jót, viszont hallásra. Dr. Jakab Ferenccel, a Pécsi Egyetem virológus professzorával beszélgettünk a koronavírus járvány kapcsán.
Az emberi természet, kedvesem, épp olyan mindenütt. Legfeljebb annyi a különbség, hogy a nagyvárosban nehezebb megfigyelni. Millás reggeli.